Köszöntelek benneteket szeretettel. Advent időszakában vagyunk. Advent második vasárnapja van, és egy olyan igét választottam Úr Jézusnak az egyik példázatát, adventi példázatát. Ezt szeretném most felolvasni. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a 31. verstől. Tehát Máté evangéliuma, 25. fejezet, 31. verstől. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd neki. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül megtettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszoltak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, valahányszor nem tettétek meg ezeket, egyel a legkisebbek közül velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök ítéletre. Hát eddig az ige, amit felolvastunk, azt gondolom, hogy azért ismerős igékről van szó ebben a történetben. Hogyha arra gondolunk, és úgy elővennénk a Szentírást, és végig lapoznánk, akkor látnánk azt, hogy a végidőkről szóló tanítások elég jelentékeny részt foglalnak el a Szentírásban. Akár ha az ószövetségi részre gondolunk, akár az újszövetségire is, nagyon sok tanítás, nagyon sok kijelentés, profécia van a végidőkkel, a végidők eseményeivel kapcsolatosan. Nyilván azért is, mert foglalkoztat bennünket ez a kérdés, mire lehet számítani, mire számíthatunk, mi lesz a sorsa ennek a világnak. Foglalkoztatta ez a kérdés a tanítványokat is. Ugye ez a szakasz, amit most felolvastunk, Máté evangélium a 25. fejezetéből, a 24-kel együtt úgy szokás nevezni, hogy Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszéde, és az egészet ugye a tanítványoknak az a kérdése vezeti föl, hogy mi lesz az ő jele az ő eljövetelének, meg a világ végének, a világ vége eseményeinek, és erre válaszul lehet olvasni ezt a komoly és hosszú tanítást és beszédet. Az a helyzet, hogy igazából bármennyire is népszerűek ezek a végidős tanítások, volt idő, amikor én is nagyon szívesen olvastam meg, sokat prédikáltam ezekről, de valahogy nem egy könnyű téma. Nem egy könnyű téma, és leginkább talán azért, mert ugye a Szentírás nem ilyen tankönyvszerűen, történelemkönyvszerűen adja elégünk a végidőknek az eseményeit, hanem proféciákban, álmokban, látomásokban, jelképekben, szimbólumokban, példázatokban beszél erről. Mozaikok, itt egy mozaik, ott egy mozaik, amott egy mozaik, és egy tűpontos menetrendet készíteni, én azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát vannak erre sok-sok tanulmány, lehet olvasni, hogy hogyan is, milyen dolgok, hogyan fognak majd történni a jövőben, mire lehet számítani, de azért nem egészen így van. Még néhány évtizeddel ezelőtt, vagy 14-néhány évvel ezelőtt ugye arról volt szó, hogy milyen egységesülés van, egységesül ez a világ, és mennyire illeszkedik ez a bibliai világkével. Aztán például, hogy a Nagy-Britannia kiszáll az Európai Unióból, hát ez valahogy nem az egységesülés. Hát vannak ilyen dolgok, amik nehezen illeszthetők be abban a felépített tanrendszerben. Na de hát mégis Isten igéje foglalkozik ezzel a kérdéssel, így jó, ha foglalkozunk mi magunk is, pláne esetleg így advent időszakával, mert azért vannak fontos figyelmeztetései az igének. És ahogy láttátok meg, vagy mondtuk, az Úr Jézus is tanított erről, az ő eljövetelének a dolgairól, az utolsó időknek az eseményeiről. Például példázatokban szólt sokszor, és hogyha ezt a nagy apokaliptikus beszédet nézzük, Máté evangélium a 24. és 25. fejezetéből, akkor több apró kis példázat is, meg kisebb, hosszabb példázat is megjelenik, amiben valamilyen igazságot rejt el az Úr Jézus, amit úgy meg lehet érteni. Például Máté evangélium a 24. fejezet 32. és 33. versében fügefáról olvasunk, azt mondja ott az ige: tanuljatok a fügefa példájából, mikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Hát miről szól ez a kis apró kis kétverses példázat? Ugye egy óriási kérdés, és ez az, ami aztán igazán mindig is foglalkoztatta az embereket, meg a hívőket, meg a biblia magyarázókat, hogy mikor történnek meg azok a dolgok, mikor fog bekövetkezni mondjuk a Jézusnak, az Úr Jézusnak a visszajövetele, mikor fog majd ez az ítélet elkövetkezni, és így tovább. És azt mondja ez a példázat, hogy igazából erre a nagy kérdésre, a mikor kérdésre nincs válasz. Mert ez egy olyan dolog, amit Isten elrejtett az ő hatalmába, tehát lehet számolgatni, meg próbálkozni, kiszámítani dolgokat, meg vannak ilyen kísérletek, de igazán mindez idáig mindenféle ilyen számítási kísérlet kudarcba fulladt, még egy sem teljesedett be. Igazából kiszámítani nem lehet, hogy ez 2028 december 2-án, tehát így nincsen kijelentve az ige, viszont azt mondja az Úr Jézus, hogy a jelekből lehet olvasni. Vannak jelek, amik előre mutatnak arra, hogy a végidőkben élünk, a végidőkben járunk. Lehet következtetni arra, mint ahogy a fügefának a virágzásából, hogyha ezek a jelek bekövetkeznek, akkor gondolhattok arra, hogy most már nincsen olyan messze a beteljesülés, az Úr Jézus visszajövetele. Itt két nagyon fontos szakaszra osztja az ige ezeket az ő visszajövetele előtti dolgokat. Máté 24.8-ban olvassuk ezt a mondatot, hogy de mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Tehát igazából az az időszak, ami az Úr Jézus visszajövetelét megelőzi, az a vajúdó szülő asszonynak a képében jelenik meg előttünk, és két szakaszra lehet osztani. Van a vajúdásnak a szakasza, és van a beteljesedésnek az időszaka. Ugye felolvassa, hogy mik azok a vajúdás kínjainak a kezdete, a hitetés, a háborúságok, a járványok, a természeti katasztrófák, és így tovább. Ezekre mindig azt lehet mondani, hogy ezek, amióta a világ, meg ember az ember, mindig voltak. Mindig voltak járványok, ugye most szenvedjük ezt a Covid-járványt, de hát voltak az emberiség történelmében járványok ezelőtt is, nem is kicsik, hanem nagyon jelentékenyek. Mindig voltak háborúk, mert az ember nem tudott békében élni önmagával sem, meg a másikkal sem. Mindig támadt nemzet ellen, ország-ország ellen. Mindig voltak természeti katasztrófák. Ezek, ahogy beteljesednek, mindig voltak hitetések, hamis Krisztusok. Tehát minden korban hihették azt az emberek, és szerintem Istennek ez volt az akarata, hogy a hívők mindig abban legyenek, hogy akár az ő életükben beteljesedhet az Úr Jézus Krisztus visszajövetele. Tehát ez a vajúdás hínjainak a kezdete, a vajúdásnak a szakasza, az ugye az olyan, mint ahogy halljuk, ugye 5 perces fájások, 4 perces fájások. Amikor beindul ez a vajúdás, akkor tudni lehet, hogy nem sokára ember születik erre a világra. Tehát lehet látni a jelenkor. És egyszer csak majd célegyenesben fordul a dolog, és ezek, amik mindig megjelentek az emberiség történetébe, egyre erőteljesebbek, egyre intenzívebbek, egyre egyértelműbb jelek lesznek. Aztán Máté 24:43-44-ben olvasunk az éjjeli tolvajnak a példájáról. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ugye mi az, amit ezzel a kis példázattal szemléltetni akar az Úr Jézus? A váratlanságot. A váratlanságot, az ő eljövetelének a váratlanságára akarja felhívni a figyelmet, hogy nem lehet tudni, hogy mikor következik be, és ebből következik egy másik nagyon fontos dolog, ami a Máté 25 első 13 versében az úgynevezett 10 szűz példázatának a célja és mondani valója, a felkészültségnek, a készenlétnek a kérdésköre. Hogy bármikor következik be az Úrnak az eljövetele, a hívők, mi hívők, készen várjuk őt. Aztán olvasunk Máté 25, 14 és 30 között a talentumoknak a példázatáról, az meg arról beszél, hogy mit is jelent, mit is jelent készen lenni, mit jelent a készenlétnek ez a felelőssége, mit kell csinálnia, hogyan kell élnie annak a hívőnek, aki készen akarja várni az Urat. És aztán így jutunk el az imént felolvasott példázatunkhoz, ugye, amit a kecskék és juhok, vagy juhok és kecskék példázatának szokás nevezni. Ez a példázat már viszont bemutatja azt a dolgot, ami meg be fog következni majd az Úr Jézusnak a visszajövetelekor. Az, ami mi fog történni amon napon, amelyet várunk, amelyről énekeltünk is itt az imént, ami Isten hívő népének aktuális, állandó várakozása kell, hogy legyen. Mi fog történni az Úr Jézusnak a visszajövetelekor? Hogyha egyetlen egy szóval kellene az ő visszajövetelének a dolgait, eseményeit jellemeznem, akkor én azt mondanám, hogy az ítélet. Az ő visszajövetele ebbe a világba ítélet lesz. Amikor ő itt járt közöttünk, emberi formát véve föl, akkor hamis vádok alapján őt ítélték el, az emberek ítélték halálra. Amikor ő visszajön majd az ő dicsőséges eljövetelekor, akkor ő fog ítélni, de nyilván nem hamis vádak alapján, hanem igazságosan. Igazságosan fogja megítélni azt a nemzedéket. Mert ővé az ítélet, erről ír a Pál apostol, erről beszél az apostolok cselekedeteiben, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Tehát az ő eljövetelekor az ítélet fog bekövetkezni, az akkor élő nemzetek, népek, embereknek a minősítése, ítélete. És erről ír Pál apostol, Tesszalonikai levél második fejezet, első, második levél első fejezetében. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, engyülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadták bizonyságtételünket. Tehát mi fog történni a manapon? Két dolog, kettős dolgot fog elhozni az Úr az övéinek. Egyrészt öröm a szenvedőknek, másrészt a gyötörteknek, tehát öröm a szenvedőknek, a gyötörteknek enyhülés. Olyan ez, mint amikor lázas beteget vagyunk, sok a nyomorúság, nehéz a fájdalom, és ismerjük azt az érzést, amikor a láz elhagy, milyen megkönnyebbülés ez az a testnek. Na valahogy így lesz ez az ő visszajövetelekor, az ő eljövetelekor, mert arról beszél az ige nagyon egyértelműen, hogy az ő visszajövetele előtti korszakokat az fogja jellemezni, hogy nehéz lesz hívőnek lenni. Egyáltalán nem lesz könnyű a hitet megtartani. Nem véletlen mondja azt az Úr Jézus, hogy vajon talál-e az embernek fia a hitet ezen a földön, amikor visszajön. Mert annyiféle hitetés, és annyiféle üldözés, és annyiféle nyomorúság vár azokra, akik hordozzák a Krisztusnak a hitét a szívükbe, hogy nagyon nagy lesz az apostázia, a hitelhagyás, a hittől való elfordulás. Nagyon erőteljes lesz az üldözés. Erről beszél egyébként itt a 24. fejezetben, amikor azt mondja, hogy átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Tehát egyáltalán nem lesz könnyű hívőnek lenni, mert üldözésekre kell számítani. Ez megint egy olyan dolog, hogy mindig volt üldözés. Mindig üldözték a hívőket, mindig volt olyan korszak, hogy nehéz volt hívőnek lenni. Egyáltalán nem volt könnyű dolog annak lenni, és ez ma is így van. Ma is megtaláljuk azokat az országokat, ahol bizony az életével játszik az, aki valóban Krisztusnak vagy a Krisztus hitben éli az életét. Egyáltalán nem könnyű a kommunista Kínában hívőnek lenni, vagy gondoljatok Észak-Koreára, akiről ez kiderülne, az rögtön kényszer táborba megy, ha meg nem, ki nem végzik, vagy gondoljatok csak a Közel-Keletre. Törökország is egy hasonló dolog, hogy nem lehet beszélni arról, hogy ott valaki Krisztus hívő. Olyan törvények vannak, olyan társadalmi rendszer van, hogy egyszerűen a hitet nem tűrik meg. Ez olyan, tudjátok, mint amikor állunk a metróban lent, és lehet érezni azt, hogy először csak egy kis, ahogy közeledik a metrónak a szerelvénye. Ugye először csak egy kis könnyű fuvallat jelenik meg, aztán ahogy abban az alagútban érkezik a szerelmény, nagy sebességgel tolja maga előtt azt a levegőt, egyre erőteljesebb, egyre intenzívebb az a légmozgás, amit lehet tapasztalni, és tudjuk azt, hogy egy-két pillanat és felbukkan a metrónak a szerelvény az alagútból. És így fúj már a szél. Mert lehet, hogy nem olyan régiben, pár évvel ezelőtt rengeteget cikkeztek arról, hogy egy skandináv országban, hogy megkurcoltak egy hívő házaspár a radikális keresztény gyermeknevelési elveik miatt. És számtalan ilyen leírásokat lehet manapság is olvasni. Nem tűrik a keresztény jelképeket. Ez még nem az a kiteljesedett üldözés, de már annak a fuvallata, annak a szele, én azt gondolom. Arról beszél a Szentírás, hogy milyen egységes világbirodalom fog majd kialakulni, ez az antikrisztusi birodalomban, ahol nagyon rossz lesz a hívőknek a helyzete, akik nem sorolnak be, nem állnak az antikrisztus mögé. Jelenések 13-ban olvassuk, Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobbkezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Tehát ilyen nehéz lesz az élet a Krisztus megelőző időszak, visszajövetelé megelőző időszakban, és nyilván, aki mindvégig állhatatos és mindvégig kitart, akkor az ő megjelenése, hogy imént olvastuk a Tesszalonikai levélből, az egy nagyon nagy megkönnyebbülés lesz. Az egy nagyon nagy öröm lesz, de ugyanakkor azoknak, akik eddig gyötörtek, akik eddig pusztították Isten népét, eddig kínozták a hívőket, na azoknak viszont a Krisztus megjelenése az egy nagyon komoly ítéletet fog hozni. Miről beszél ez a mostan felolvasott példázatunk? Van egy általános nézet, ez az úgy, azt úgy lehet mondani, hogy az egyetemesség, hogy a világ végén majd eljön az ítélet, és akkor két részre osztják az emberiséget, a jók bemennek az életre, a rosszak pedig mennek az örök tűzre. Úgy is írja itt nekem, ez a Biblia, amiből én ezt olvastam, ezt a példázatot, azt a címet adja neki, hogy az utolsó ítéletről. Ahhoz, hogy megértsük, hogy valóban ez az utolsó ítéletet írja le, egy pici kitérőt szeretnék tenni, és a pendrive-ra én kivetítettem, raktam egy diát, egyetlen egy diából áll. Na tehát ez a egyenes, benne hivatott jelképezni az emberiségnek a történetét, ahogy a Szentírás elépünk adja. Ugye a nulladik pont, a kezdetnek a pontja, az a teremtés az Éden kertjében. És ha megnézitek, igazából az emberiségnek a történelmét a Biblia négy részre osztja fel, négy korszakra. Az első korszak az úgynevezett ártatlanságnak a korszaka, ezt én így neveztem el. Azért ártatlanság korszaka, mert hogy ott megteremti Isten az embert, ott van az Éden kertjében, ezek között a körülmények között. És az, hogy pontosan mi volt ott, hogy érte az ember az életét, azért erről túl sok mindent nem tudunk, biztos jó volt, mert minden jó volt, ahogy Isten teremtette. És ezt a korszakot zárja le egy ítélet, egyébként minden korszakot egy ítélet zár le, ahol ugye először is a kiűzvetés az Édenből, ezt tudjuk az embernek a bűnbeesése után. A másik nagy korszak az, hogy meddig tartott ez az időszak, ezt nem tudjuk. Tehát erről azért nincsen bibliai feljegyzés. Innen az ártatlanság korának a végétől indul el a második nagy korszak, amiben benne élünk most is tulajdonképpen, ez a bűnnek, az Isten nélkül való életnek, az Istentől való távolságnak a korszaka, ahonnan, amelynek egy bizonyos pontján megjelenik ugye az Úr Jézus a Földön, és elhozza a kegyelmet az emberiség számára. Innentől beszél a Biblia egyébként, az ő mennybe menetelétől számítva, az utolsó időkről. Ha elolvassuk a bibliai tanításokat, ugye már látjuk azt, hogy az akkori író kis Pál is úgy beszél a maga idejéről, mint az utolsó időkről. Fogja lezárni ezt a korszakot Krisztusnak a visszajövetele, ahol bekövetkezik majd egy ítélet. És a következő, a harmadik nagy korszak, az az igazságnak a korszaka, az a bizonyos ezer éves királyságnak a kérdése, amit aztán majd megint egy ítélet fog lezárni, az utolsó ítélet, és onnan elindul egy olyan korszak, a negyedik korszak, ami már az örökké valóságba nyúlik bele, amit úgy hív a Szentírás, hogy az új ég és az új földnek a korszaka. Tehát ha Isten ítéleteit nézzük, akkor ugye látunk ítéletet az Éden kertjében, ami lezárja a korszakot,
Látunk egy ítéletet a Krisztus visszajövetelekor, látunk ítéletet majd az 1000 éves királyság után is. Amikor az ítéletről beszélünk, akkor Istenről jól tudni azt, hogy egyrészt azt mondja róla a Szentírás, hogy az Isten szeret. És ugye ez teljesen jó, ezt nagyon szeretjük hallani, hogy Isten maga a szeretet. A probléma ott szokott kezdődni, amikor olyan dolgok történnek az életünkben, ami úgy nehezen összeegyeztethető a szeretettel. A szeretet Istenével. Miért engedi meg az Isten azokat a dolgokat? Ugye ez a kérdés szokott jelentkezni ilyenkor. De ugye a dolognak az egyik oldala az ő természetének, hogy ő szeret. A zsidókhoz írt levél azt is írja, hogy félelmetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. Ez a világ az Istené, és neki joga van ezt a világot megítélni, joga van ítéletet tartani. Isten az ítéletnek is az Istene, nem egy ítéletet látunk a történelemben. Vannak olyan ítéletek, amik nem visszafordíthatók, és vannak olyan ítéletek, amik magában hordozzák a megújulásnak a lehetőségét. Gondoljunk csak az ítéletekre, az özönvíznek az ítéletére, Szodoma és Gomorrának az ítéletére, de gondolhatunk az egyiptomi 10 csapásra, ami abban maradt volna, hogyha a fáraó nem keményíti meg a szívét, hanem enged az Isten akaratának. Az ítéleteket jelent a természeti csapások, és ezeknek mindig az a céljuk, hogy az ember megtérjen. Isten felkínálja a megtérésnek a lehetőségét, és ezek az ítéletek fognak folytatódni. Olvassuk Jelenések könyvében, hogy láttam, amikor feltörte a 6. pecsétet, nagy földrengés támadt. És igazából 3 ítélet az, amiről beszélni kell, és téves ez az egyetemes ítéletnek a gondolata, hogyha itt összehasonlítanánk most ezt a jók és kecskék példázatát az utolsó ítéletnek a leírásával, akkor azért vannak különbségek, vannak hasonlóságok, ez kétségtelen, a két csoportra osztás, a megítélés, a cselekedetek alapján, és így tovább. De azért van a különbség is, mert itt egyértelműen arról van szó, hogy amikor a király visszajön. De az utolsó ítéletnél már azt olvassuk, hogy ott már nincs visszajövetelről szó, ott már a király jelen van, mert uralkodik az 1000 éves királyságban, ahogy láttuk az imént ezen a kis ábrán, ebben a kivetítésben. Tehát ez a ige, amit itt felolvastunk az előbb, én azt gondolom, ez nem az utolsó ítélet, az, amikor az a nagy fehér trónus megjelenik, hanem az az ítélet az, ami Jézus Krisztus eljövetelekor fog bekövetkezni. Tehát 3 nagyobb ítéletről olvasunk. Az egyikről, a 2. Korintusi levél 5. fejezet 10. versében, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ez a hívők ítéletéről szól. És egy nagyon fontos dolog az, hogy itt nem élet és halál, üdvösség és kárhozat kérdés dől el itt a Krisztus ítélő széke előtt. Miért? Szerintetek? Miért nem az dől el? Mert az már eldőlt. Nem? Az már eldőlt. Tehát a hívőknek nincs értelme arról beszélni, hogy a hívők majd az utolsó ítéletkor ott lesznek, akik megtértünk, újonnan születtünk, új életet kaptunk, mert ez a kérdés, az ítélet kérdése eldőlt. Azt mondja János evangéliumában olvassuk, hogy aki hisz én bennem, a meghal is él, átment a halálból az életre, és ítéletre sem megy. Nincs már értelme. Meg azt olvassuk Római levél 8. fejezetében, ki az, aki kárhoztatna titeket? De neki már nincs értelme, mert ez a kérdés akkor, amikor megtértünk és újonnan születtünk, ez a kérdés eldőlt, amikor megítéltük saját magunkat. A Krisztus ítélő szék előtt álló hívők, azok nem ez a kérdés fog eldőlni, hogy kárhozat vagy élet, halál vagy élet, kározat vagy üdvösség, hanem a jutalomnak a kérdése. Ez egy más téma, de hadd ne menjünk el ebből az irányba, ebben most nincs erre idő. Aztán ott van, amiről most szó van ebben a jók és kecskék példázatában, ez a nemzeteknek az ítélete. Amikor Krisztus visszajön, igazságot tegyen, elhozza az övéinek az engülést, akkor az ítélet mindig egy minősítést jelent. És itt az a kérdés fog eldőlni, hogy kik azok, akik bemehetnek az ezer éves királyságba. Az új, nem az új ég és az új föld, hanem majd az ezer éves királyságba. Kik azok, akik oda beléphetnek, ez dől el ez alatt az ítélet alatt. És a kérdés, ami alapján eldől, az pedig az, hogy hogyan viszonyultak az én legkisebb testvéreimhez, mondja a király, vagyis kikhez? Éppen az üldözött hívőkhöz. Annak idején, amikor ugye nagy zsidó üldözés volt a 20. században, nagyon sok olyan nemzet volt, akik egy az egyben kiszolgálták a náci Németországnak az igényeit a zsidó törvényekkel kapcsolatosan. Sajnos ilyen volt a mi országunk is egyébként. De voltak olyan országok, ezzel ellenálltak, és segítették és támogatták az üldözött zsidókat. Nyilván hasonlóképpen lesz abban az időben is, ki az, aki lojálisan áll hozzá, és ki az, aki nagy örömmel dobja fel a hatóságoknál azt, akiről kiderül, hogy Krisztusban hisz. Tehát gyakorlatilag ez lesz az ítéletnek az alapja az itteni leírás szerint. És aztán majd az utolsó ítélet, amikor nem az akkor élők állnak, az akkor élő nemzetek a király előtt, hanem akkor már mindenki, aki valamikor ezen a földön élt, ott áll a király előtt, hogy megkapja a maga ítéletét. Szeretnék egy Ungár Valadár idézetet, és ezzel szeretném ezt a ige hirdetést befejezni. Egyszer Ungár Valadár ezt írta. Aki elfecsérelte a megtérésre adott időt, elmulasztotta az alkalmat, elutasította a kegyelmet, Krisztust semmibe vette, nem kerülheti el a károsztató ítéletet. Annak számára azon a napon Jézus Krisztus nem megváltó, hanem bíró lesz. Hát én azt kívánom, hogy Jézus Krisztus mindannyiunk számára megváltó legyen.